Kedves testvérem, az elmúlt napokban hallottam egy történetet egy humoristától, aki egy kicsit bemutatta azt, hogy mit jelent úgy 50 után a feledékenység az embernek az életében. És arról szólt ez a történet, hogy úgy készítgette ki a gyógyszereit, amit be kellett szedni, és így az egyik gyógyszert leejtette a földre. És hát már a dereka is nehezen mozgott, a szeme se volt túl jó, keresgélte a gyógyszert, de nem találta, hát eszébe jutott, hogy el kell menni a szemüvegéért. Ne felejts el, útközben mondogatni, a szemüvegemért megyek, szemüvegemért megyek, szemüvegemért megyek. Végre megtalálta a tokot, kinyitotta, és nem volt benne a szemüveg. Eszébe jutott, hogy hú, hát a kocsiba hagytam, akkor ne felejts el, akkor mondogatta magának, hogy a sluszkulcsért megyek, a sluszkulcsért megyek, a sluszkulcsért megyek. Megérkezett az kocsiba, kinyitotta, beült, és utána 10 percig azon gondolkozott, hogy hova akartam én menni. Tudod-e még azt, hogy miért ülsz itt a templompadba? Vagy tudni fogod-e még 10 perc múlva az Isten tisztelet után? Ez egy nagyon-nagyon vicces történet, hogy sok mindent elfelejtünk, vagy sok helyzetben talán ott vagyunk, és nem tudjuk, hogy kerültünk oda, de ezen a mai Isten tiszteleten most hadd mondjam azt, hogy elsősorban a házaspárok számára, de azt gondolom mindannyiunk számára az Isten egy nagyon fontos és nagyon valóságos üzenetet készített. És nem azt szeretné, hogy azon gondolkozunk, hogy hogy kerültem ide, vagy mi ennek az egésznek az értelme, hanem azt szeretné, hogy alig várjuk, hogy mit akar az Isten mondani. Mert én hiszem, hogy amit már el fogok mondani, ez minden házasságban erősödést, gyógyulást, örömöket, sikereket tud hozni. És nem azért, mert olyan okos vagyok, hanem azért, mert ez az Istennek a receptje. És annyira szeretném, ha ez a vágy lenne bennünk, hogy mit szeretnél Istenem üzenni, és én annyira vágyom arra, hogy amit te üzelsz, ezt valóban meg is tudjam tartani, és adj erőt hozzá, hogy valóban meg is tartsam. Erről szeretnék ma szólni egy rövid kis történet részleten keresztül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az ember életét sokszor szokták egy utazáshoz hasonlítani. Használjuk ezt a kifejezést, hogy életút. Az életútnak van egy eleje, van egy közepe és van egy vége. Valaki azt gondolja, az eleje akkor kezdődik, amikor megszületünk, a vége, amikor meghalunk. Én hiszem, hogy sokkal korábban van az eleje, és sokkal messzebb van a vége, vagy tulajdonképpen nincs is vége. És amikor éljük ezt az életutat, akkor mellénk szegődnek emberek. Valameddig ott vannak mellettünk nagyszüleink, ott vannak mellettünk szüleink, gyermekeink, és ott van mellettünk házastársunk is. És ma ezt a képet szeretném én is használni az igehirdetésben. Nézzünk a házasságunkra, úgy, mint egy életútra, két úton lévő tanítványon keresztül. Így hallgassuk meg azt az igét, amit erre a mai alkalomra választottam, hogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetében, a 13. verstől a következőképpen. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Amen. Kedves testvéreim, ebben a történetben előttünk van két tanítvány. Az egyiknek a nevét sem tudjuk, a másiknak fönnmaradt a neve, őt Kleopásnak hívták, és ennek a két tanítványnak valahol, valamikor összekapcsolódott az élete. Együtt járták az élet útját. Bizonyára korábban volt az életükben nagyon sok közös öröm és áldás, és most éppen egy olyan életszakaszban vannak, amikor csalódás van az életükben, szomorúság és fájdalom. Most nem is az út hangulata a lényeg, ami számunkra, hanem maga ez a tény, hogy két ember megy az úton, látják egymást, meg tudják szólítani egymást, egymásra tudnak támaszkodni, egymásban tudnak megbízni, és egymásba tudnak kapaszkodni. És erről szól a házasság is. Valahol valamikor mellénk kerül egy ember, akivel együtt járjuk az életnek az útját. Persze ez az életút sokkal bonyolultabb, mint az, amit a két tanítvány tett meg itt Jeruzsálemből Emmaus felé. Ez egy egyszerű, séta volt, a mi útunk sokszor sokkal rohanósabb, sokkal nehezebb, sokkal több zökkenővel teli, de mégis ez a lényeg, megy két ember az úton. Két ember, aki előtt közös a táj, közösek az akadályok és közösek az áldások. És ahogy mennek, beszélgetnek. És nagyon sokféle témáról tudunk mi emberek beszélgetni. Most nem szeretném kihangsúlyozni azt a beszélgetést, amiről ők beszélgettek, majd ez is szóba kerül, mert ennél sokkal több minden szóba kerül a házaspárok között. Talán többen látták azt a Bibliát, aminek Jézus Biblia a neve, amiben Jézusnak a mondatait pirossal írják. Most én azt kérem tőletek, hogy képzeljétek el, hogy az Úristen lejegyzi egy napon a ti beszélgetéseiteket, minden, amiről házaspárként beszélgettek egymással. És azt mondja az Úristen, hogy most vegyünk három különböző filctollat, különböző színűt, és három téma szerint színezzük be ezeket a beszélgetéseket. Színezzük be először mondjuk sárgával azokat a beszélgetéseiteket, amik a hétköznapi élet szervezéséről szóltak, amik a logisztikáról szóltak, amik arról szóltak, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, melyik gyereket hova kell vinni, honnan kell hazahozni. Amik olyan beszélgetések voltak, amikor talán egy nehézség vagy gond miatt fölhívtátok egymást, mert az asszony vagy a férfi belement egy nagy kátyúba és nem bír tovább menni, mert otthon maradt a gyermeknek az uzsonnás táskája, nagyon sok mindent lehetne mondani. Ezt mind-mind színezzük ki sárgával. És utána színezzük ki mondjuk feketével azokat a mondatokat, amiben nehézségekről volt szó, ami vita volt, ami küzdelem volt, ami panaszkodás volt, ami pont az az élethelyzet volt, amiben az Emmausi tanítványok is benne voltak. Minden legyen itt, amiben keserűség volt, szemrehányás talán egymás felé, vagy bármi más. És utána színezzük ki talán pirossal azt, amikor olyan jókedvűen beszélgettünk, amikor öröm volt az életünkben. Amikor megosztottunk valami örömöt, vagy éppen Istenről tudtunk valamit beszélgetni. Mindenki el tudja képzelni önmaga elé ezt a egynapi feljegyzést. Én attól félek, hogy ahogy felsoroltam, olyan arányban lennének a színek is. Nagyon-nagyon sok lenne a logisztika, hiszen olyan világban élünk, amikor hihetetlenül nehéz elrendezni egy családnak az életét, amikor annyi minden van, akár várt, akár váratlan dolog az életünkben, hogy talán arról sincs időnk beszélgetni, ami fáj, és arról sincs időnk beszélgetni, aminek örülünk. Rengeteg családnak az életére ez rátelepszik. Ez az ezernyi feladat, az ezernyi inger, ami ott van körülöttünk. Aztán nem baj az, hogyha vannak feketével aláhúzott mondatok is, mert jó, ha tudunk beszélni a küzdelmekről, a fájdalmakról, a nehézségekről is. Ugye nincs rosszabb annál, amikor a csendesen van valaki, és belülről fortyog, ugye a fiatalokkal is beszélgettünk, meg a Bibliórán is a haragról, hogy az milyen, amikor elfojtjuk és váratlanul robban. Jó az, ha el tudjuk mondani a másiknak azt is, ami fáj, azt is, ami rossz. De van-e időnk az örömről és az áldásról beszélni? És ez nem csak időkérdése, hanem van-e öröm egyáltalán az életünkben? Hiszen ha nincs, akkor nincs miről beszélni. Vannak-e olyan dolgok, amiket átélünk, és most elsősorban nem egyénileg, hanem közösen, miről jó beszélgetni, és amiről jó megemlékezni? Mindaz, amit elmondtam, ez azt gondolom, hogy a mai Magyarországon és a nagyvilágban szinte minden családnak az életére jellemző. A történet ott kezd izgalmassá válni, amikor ezt a mondatot olvassuk, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Egy nagyon fontos dolgot hagy húzzak alá. Nincs igaza azoknak, akik azt gondolják, hogy én élem az életemet, és majd a végén találkozom az Istennel. Mert az egyik énekünk egy kicsit félreérthetően így a kontextusból kiragadva így fogalmaz, és az út végén Jézus fog várni, de pont arról szól a házasság, hogy Isten nem az út végén vár minket, amikor elmondja, hogy mit kellett volna másképpen csinálni, hanem a kezdetétől ott van velünk. És hagy húzzak alá egy nagyon fontos dolgot. Nem csak a ti életetekben, hanem minden ember életében. Mert nincs olyan helyzet, ahonnan az Istent ki lehetne zárni. Nagyon sok olyan házaspár lesz, aki leéli az életét, és az élete végén, a halála után jön rá, hogy velem volt Jézus, de nem vettem észre. De ott van mellettük, és bármikor megszólítható. És ez különösen igaz azokra, akik templomi házasságot kötöttek, hiszen a templomi házasság arról szól, hogy az Isten az ígéretét adja, hogy én veletek vagyok. Én ott leszek veletek, a hétköznapokban is, nem csak az ünnepeken, hanem a hétfő reggeli rohanásban is. És ebben a történetben Jézus nem kérdezte meg, hogy odaszegődhet-e a tanítmányok mellé. Nem kért engedélyt, hogy belépjen az életükbe. Egyszerűen Istenként, isteni hatalommal és erővel, bár ez nem látszott, de odamált mellettük, és azt mondta, hogy itt jövök mellettetek, és bármikor megszólítható vagyok. És mindaz, amit eddig elmondtam, ez még mind az átlagházasságokról szól. Hogy két ember együtt éli az életét, két ember beszélget egymással, két ember mellett ott van Jézus, és attól más egy keresztény házasság, hogy ezt észreveszünk és tudatosítjuk. És hogy Jézus igazi utitársá válik a mi számunkra. Olyan valakivé, akivel beszélgetünk, akit megszólítunk, akire tudjuk, hogy támaszkodhatunk. És akiben valóban egész életünkön át megbízhatunk. Mert Jézus nem csak a jubileumokon, az esküvőkön, az ilyen ünnepi alkalmakon van ott, hanem ott van velünk életünk minden percében. És Jézus ott jön, és várja, hogy ezek az emberek, akik eddig csak saját fájdalmukat látták, hiszen a történet arról szól, hogy elkeseredettek, és azt mondják, hogy nem tudod, mi történt itt, és Jézus itt lép be a történetbe, akkor megkérdezi, hogy mi történt. Elmondjátok nekem is. Hányszor van, hogy egymással beszélgetünk, ott van ez a sok feketére húzott dolog az életünkben, és akkor Jézus megkérdezi, hogy én is itt vagyok, mi történt? Mondjátok el nekem azt, ami fáj. És ebben egy óriási nagy erő van, mert a kettesből így lesz hármas. És ez az Isten szerinti házasságnak az igazi nagy ereje, hogy belép Jézus Krisztus ebbe a házasságba, és megszólítható úrként ott van velünk. És itt is még van egy veszély a keresztény házasságoknál, ez pedig az, hogy Jézus témává válik, róla beszélünk, de nincs ott, mint hogy a tanítványok is Jézusról beszéltek, az ő bukásáról, haláláról, de ettől még Jézus nem volt személyesen ott így az életükben, hanem igazi útitárs lesz. Az Isten tiszteletünk végén énekelni fogjuk a 443-as éneket. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad hát kezünk, míg megérkezünk. Ez egy ilyen nagyon különös, azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb háromszög. Van olyan háromszög, szerelmi háromszög, ami nem jó. Ahol a felek egymás ellen dolgoznak, fájdalmat okoznak, ahol nem tudnak egymásról. Itt pont az a lényeg, hogy együtt hívjuk be Jézust az életünkbe. Együtt mondjuk azt, hogy légy itt velünk, konkrétan akár egy-egy élethelyzetbe vagy nehézségbe, és ha ő jön, ő nem ellopni akar valamit, hanem hozzátenni, gazdagítani és megőrizni. És ez a legcsodálatosabb élethelyzet. És utána aztán, hú, de nehéz lesz. Mert nem ígéri Jézus Krisztus azt, hogyha ő beép az életünkbe, akkor könnyűvé válik minden. Nem tudom ki, mennyire tudatosan szokta énekelni a 443-as éneket, hogy mindig énekel, hogy vezess Jézusunk, véled indulunk. Szokták házasságkötéseknél is ilyen záró énekként, kivonuló énekként énekelni. És megnéztem, mindegyik versszakból idézek egy sort. Küzdelemre hív az élet, és ha terhet kell viselnünk, rögös bár utunk, vagy ha másért bán a téged, és ha roskadozva járunk. Tiszta ilyen leterhelő, nem? De mégis Jézussal. Nem lesz egyszerű. Ott vannak a küzdelmek meg a nehézségek, ezt ti is tudjátok, de mennyivel más az, hogy így hordozom ezeket a nehézségeket. És most konkrétan mindenki elképzelheti a saját élethelyzetében, házasságában a nehézségeket, akkor legyen ez a biztatás, hogy nem vagyunk benne egyedül. Valamikor egy istentiszteleten, nem ebben a témakörben idéztem egy idős lelkésznek néhány mondatát, ami nekem nagyon-nagyon tetszik és nagyon sokat jelent, és ezt most hadd idézzem így a házas életünkkel kapcsolatban. A gyülekezet a Szentlélek műhelye. Dolgozik benne a lélek. Hadd olvassam el így is. A házasságunk a Szentlélek műhelye. Dolgozik benne a lélek. Egyszerre vagyunk munkások és munkadarabok. Rengeteg a forgács, a szemét és a felesleges dolog, de folyik a munka. A házasság nem kiállítás, hanem műhely. Nagyon jó ez a kép. Egyszerre vagyunk talán gyalú, és egyszerre vagyunk fadarab. Egyszerre vagyunk olyanok, akiket Isten alakít és formál, személyesen az igéjén keresztül, vagy éppen a házastárson keresztül, és egyszerre vagyunk azok, akik formálhatják a másik embert. Műhely, ahol faragjuk magunkat, csiszoljuk a másikat, és ha hagyjuk, akkor mi vagyunk a fadarabok is, akiket farag az Isten, hogy minél inkább neki tetsző legyen a kapcsolatunk. És milyen munkát kell elvégezni a műhelyben? Még ebben hagy mondjak néhány szót, kettőt hagy helyezzek a szívetekre. Az első, küzdeni egymásért, és nem egymás ellen. Egészen megdöbbentő, hogy milyen sok házasságban van jobban vagy kevésbé jelen a rivalizálás. Amikor nem egymásért küzdenek, hanem szinte egymás ellen folynak hatalmi harcok, és egy igazi házasságban nem egymás ellen küzdünk, hanem egymásért. A másikért és a kapcsolatunkért. És sokszor ez nem egy egyszerű dolog. Mert a házasságban a küzdelemnek nem az a lényege, hogy ki győz, hanem hogy hogyan tud a mi kapcsolatunk még inkább Istennek tetsző lenni, még inkább erős és még inkább jó lenni. És ebben nagyon-nagyon kézzelfogható dolgok vannak, mondjuk a férfiaknak és a hölgyeknek is. Visszafogom a szavamat akkor, amikor úgy érzem, hogy úgy nagyon oda tudnék vágni, és úgy nagyon el is találnám a másikat, de mégsem teszem. Vagy talán nem futok el a nehéz beszélgetések elől, hanem tényleg nyugodtan, higgadtan lefolytatom ezeket. Vagy akkor is mellette maradok, amikor nem szerethető, amikor fáradt, amikor kedvetlen, amikor esendő, amikor össze is gyűrte az ágy, ugye, ahogy Charlie énekli. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindig, ha küzdünk, ne egymással, hanem egymásért. És ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog. Én őszintén elmondom, az én egyik hibám az mindenképpen az, hogy borzasztóan nehezen bírom a tehetetlenséget, mindenáron meg akarok oldani dolgokat, és nem egyszer ezt nem megfelelő módon teszem talán. Próbálok küzdeni, de ez a belső feszültség, ez talán nem úgy működik, nem olyan helyre megy, ahova igazán mennie kéne. A másik, ez talán egy nagyon fontos, legeslegfontosabb dolog, a legfontosabb munka, egy szóval összefoglalva, ez a hűség. És a hűség az több, mint nem megcsalni a másikat. Ez nem csak testi kérdés, hanem mondjuk benne van az is, hogy nem panaszkodom róla másoknak, hanem vele beszélek. Nem engedem, hogy a közöny, meg ez a hétköznapi sok-sok sárgára színezett dolog tönkretegye a kapcsolatunkat. Nem engedem be a szívembe azt, aki úgy látszik, hogy talán kedvesebb és jobban megértene. És a hűség naponta egy döntés, és ez a lényege, akkor van rendben a házasságod, ha el tudod mondani azt, hogy ma is téged választalak. Vagy ma is téged választanálak. És most mindenki oda nézhet a párja felé, és el tudod-e mondani neki. Én oda fölmondom a feleségemnek, hogy ma is téged választanálak. Remélem más is van így ezzel. Ott már több évtized után is remélem, hogy el tudjátok mondani. Ez a legfontosabb. Ha ez ott van a szívünk, vagy én ma is téged választanál. Erről már beszéltem sokat hivatás kapcsán, de Isten kapcsolatban, és párkapcsolatban is nagyon fontos. Ma is téged választanál. Ha ez a hűség megvan az életünkben, akkor az Isten mindenen végig fog segíteni minket. És adni fog egy olyan ajándékot, amire nem is gondolunk. És ezt hagyj húzzam még alá, hogy a házasságnak van egy nagyon-nagyon fontos célja. Igen, a gyereknemzés, az örömszerzés is, a kapcsolat építése, sok minden. De van még egy. Erről így ír egy lelkész. Az a baj, hogy úgy kezeljük a házasságot, mintha az lenne a Szent Grál, a cél, amiért futunk és küzdünk, a végső boldogság beteljesülése, holott nem az, hanem egy életállapot. Igen, az Istennek igencsak kedves, és mi nagyon vágyunk rá, azonban az ő célja, ami életünkkel végső soron az üdvösség, egy házasságban is ennek az elérésében segítik egymást a társak. Vagyis az is a cél, hogy együtt megöregedjünk, mert 80 évesen vagy 90 évesen is együtt legyünk, de ennél nagyobb cél, hogy oda át is. Kísért lépteink éltünk végéig, és ha roskadozva járunk, benne támaszthat találjunk, míg csak tart az út, s mennybe nyitsz kaput. Isten azért adott mellénk házastársakat, hogy segítsenek minket az üdvösségre. És mi nekünk is az a feladatunk, hogy ebbe is segítsük a másikat. Hát azért egy jó nagy házi feladat, nem? Tehát legyünk jó fér, jó feleség, másikat, jó apa, jó anya, ajaj, ezernyi gyolog, jó logisztikai szakember, minden van itt. Még tudjunk normálisak maradni és kedvesek időskorunkban is, meg ha ingerültek vagyunk, sok a feladat. De még itt van ez a legnagyobb cél. De ez egy egészen csodálatos dolog, és ki tudja, hogy a házastárs hol tart még ezen az úton, de soha ne adjuk fel, hogy ez a mi feladatunk, ez az Istennek a célja a mi életünkhez. Péter apostol ezt írja a levelében, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz és nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. Ez volt az ő célja, és ezt a feladatot bízza ránk is. És adja az Úristen, hogy amikor hazamentek, akkor ne üljetek a kocsiba, hogy hova akartam indulni, vagy hol voltam most egyáltalán, mi az, ami történt az én életemben, mindaz, amit hallottunk, ott van Jézus, velünk van, szólítsuk meg. És mondogassuk minden reggel nyugodtan a párunknak, ha így van, hogy én ma is téged választanálak. És menjünk így együtt az Isten felé. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, van egy nagyon aranyos játék, amikor emberek beöltöznek nagyon-nagyon vastag szivacs ruhákba, és úgy ütögetik egymást, és ebbe semmit nem lehet érezni. És köszönjük, hogy Te így szeretnél körbevenni minket ezernyi védelemmel. Így akarsz megvédeni a Te igéddel, így akarsz megvédeni a szentségekkel, így akarsz megvédeni minket azzal, hogy egy gyülekezetet adsz körénk. Így akarsz megvédeni minket azzal, hogy családot, házastársat kapunk. Te minden helyzetben velünk vagy és vigyázol reánk. Bocsáss meg, hogy nem élünk ezekkel az eszközökkel. Bocsáss meg, hogy sokszor annyira védtelenek vagyunk a támadásokkal szembe, és ezek be is találnak, és annyira fájnak, mert hagyunk réseket a támadónak, a kísértőnek. Urunk Istenünk, köszönjük neked a házasságnak a védelmét. Sokszor talán nehézségeket élünk meg, sokszor talán megfáradunk, de a házasságot te védelemül adtad. Egy olyan biztos közegnek, ahol önmagunk lehetünk, ahol nem kell harcolnunk, ahol nem kell képmutatónak lennünk, ahol lehetünk olyanok, amilyenek vagyunk, a házastársunk és te előtted. Így erősítsd meg mindannyiunk házasságát, és köszönjük, hogy amikor most ide térdelünk, akkor nem először kapjuk az áldást, nem akkor érkezel meg hozzánk, legfeljebb személyessé teszed és megerősíted. Hogy igen, én veled vagyok, igen, én nem adom fel a küzdelmet a te kapcsolatodért. Mondjuk Istenünk ad, hogy ezt tudjuk átélni, és itt tudjunk hálát adni neked azért, hogy már nem egyedül térdelünk ide, hogy mellénk térdelhetnek a gyermekek, mellénk térdelhetnek mindazok, akiket tőled kaptunk, akár itt vannak most fizikailag, akár nem. És így köszönjük az unokákat, dédunokákat, mindazokat, akiket ajándékoztál. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.